Üdvözletem! Hát bele is csapunk, időnk fogytán, ugye, bár nem biztos, reménykedjünk. Csintalan Sándor.
Igen, én is azon gondolkodom, jó napot nem fogok kívánni, de maradjunk akkor az üdvözletnél, abszolút semleges. Úgyhogy itt már jó nap nem lesz.
Reihert János.
Adj Isten.
Konok Péter.
Jó napot.
Jó, és Horváth Gábor.
A mainál jobb napot, igen.
Hát készültünk mindenféle témákkal, de ide annyit írtam fel, elsőként, hogy háború. Hát háború. Annyi mindenről lehet beszélgetni, nem tudom, hol kezdjünk neki. Kezdjünk ott, nem tudom, kezdjünk Orbán Viktornak. Na, hogy azért meglegyen a szokásos íve a műsornak. Hát eltelt egy kis idő, mire a miniszterelnök úr megszólalt, ez most így a műsor felvétel előtt egy-két órával történt meg. Elmondta a kötelezőt, azt gondolom, és sokak szerint nem nézett ki túl jól, valóban egyébként egy kicsit viseletesnek tűnt a doktor miniszterelnök úr ábrázatja. Mit gondolunk most Orbán Viktorról? Ugye nagyon sokat beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy ez a pávatáncnak nevezett politikai magatartás, amit ő a Nyugat, az Unió, a NATO és Putyin irodája között rejt, az békeidőben úgy, ahogy fenntartható, de abban a pillanatban, hogy valami történik, akkor már nem annyira. Most akkor szerintetek mi a helyzet? Mi lesz?
Hát én nagyon örvendeznék, ha megtudhatnám, hogy tényleg mit mondott, valójában mit mondott Putyin a közelmúltban, amikor Orbán Viktor kint járt. Az ugye mindnyájunk számára.
Ha tudom neki mit.
Evidens. Ne, de figyeljél, Orbán Viktornak nagyon sokat köszönhet az orosz katonai politika azzal, hogy 2 évig megakadályozta, hogy Ukrajna csatlakozzon a NATO-hoz. Orbán Viktor és rezsimje, jelesül és elsősorban Szijjártó Péter személyükben felelősek azért, hogy Ukrajnával ez megtörténhetett. Fölösleges ezt csomagolni, legalább mi magunk legyünk már magunkban tisztában azzal, hogy ezért a háborúért ez az ostoba külpolitika, amit ez a két ember visz, súlyosan elmarasztalható.
Jó, én nem kenném Orbán Viktorra azért a háborút, ez az egyik. A másik, hogy nem az ukrán NATO csatlakozást akadályozták meg, hanem a NATO és Ukrajna közötti intézményes kapcsolatok építését, erősítését. A belépésre egyelőre még szó nem volt, még senki semmi határidőről soha nem beszélt. Persze, értem. Csak hogy a hallgató kedvéért, vagy nézők kedvéért tisztázzuk. A magyar külpolitikának egyébként a mozgásterét teljesen elvette ez a háború. Itt nincs kecmec, itt elvárik a majdnem mondtam, hogy micsoda a májtól, igen, az ocsú a szénától. Tehát itt nem lehet kétkarcos politikát folytatni, már csak azért sem, mert az összes a NATO-nál vagy Amerikánál is közelebbi szövetségesünk, Csehországtól Lengyelországon át Romániáig, mindenki súlyosan elítélte az eseményeket. Orbán Viktor sokáig várt, a viselkedő négyek közül talán utolsónak szólalt meg, és semmiképpen sem tűnik őszintének az a magyar álláspont, hogy mi teljes mértékben támogatjuk Ukrajnát és az ukrán szuverenitást, és minden segítséget megadunk. Eddig nem adtunk meg minden segítséget, és hát könnyen lehet, hogy ezután sem fogunk, de ezt most már nem lehet nyíltan kimondani. Tehát mindenképpen egy nagy fordulat van, és valahogy meg kéne magyarázni, mi volt az 5 óra, amit ők ott kettesben eltöltöttek a Kremlben Vlagyimir Putyinnal, miről esett szó, valóban csak a gázszállításokról és a paksi atomerőműről, amik egyébként most megint mint kútba este játszanak, igen. Vagy valami másról is, esetleg Ukrajnát érintő dolgokról is. Ez utóbbi esetben illene esetleg beszámolni erről utólag legalább.
Nem tudom, az, hogyha a paks kútba esik, akkor az legalább egyetlen pozitívum, mert az egész dologban amiben sok pozitívumot nem látok. Az Orbánnak valóban nincs itt most szerintem nagy játéktere, és részben azért van, mert én azért gyanítom persze, igazolni nyilván nem fogom, meg nem is tudom, hogy azon abban az 5 órában azért arról is szó volt, hogy adott esetben, ha esetleg ilyen dolog történne, amire Bayer Zsolt azt mondta, hogy hát hülye, aki erre gondol, Mármint, hogy az orosz invázió végbe megy, akkor Orbán Viktornak nem az a feladata, az ő nagy mackója, nem azt mondta az ő kis túl úr Rigójának, hogy akkor te ott most álljál ki mellettem és rikácsoljál a szemétdom tetejér, hogy gyertek be oroszok, hanem pont ellenkezőleg Orbán Viktor, mint túl úr Rigó, kizárólag a NATO-n és az Európai Unión belül egy kvázi stabil helyen számít, érdekesnek és egyáltalán használhatónak a Putyin számára, úgyhogy Orbán Viktor felmondta a kötelezőt, igen, az jellemző, és baromira érdekes, vagy riasztó, vagy mit tudom, nem tudom, én sokkal vagyok egy kicsit ettől az egésztől. Tehát, ahogy valóban az időpontokkal játszanak azzal, hogy ki az utolsó, aki megnyilvánul ebben, ki az, akit persze csak fölmondja a kötelezőt, de azért egy kicsit visszavesz az egészből, egyébként itt Kínára is érdemes odafigyelni, sőt, szerintem fontosabb, mint Orbán Viktor. Hát, hogy belesápadt, ez egy másnap. Szóval egy invázió másnapjára ébredtünk. Orbán Viktor másnapos, azt kell, hogy mondjam, és olyankor az ember sápat, ideges és szívdobogása van. Az viszont szerintem az egyetlen igazi üzenet, mert ez a tiszteletben tartjuk a szuverenitást, meg a területi integritást, meg mit tudom, ez tényleg, ez mindenki elmondta, mindenki felmondja, ez a kötelező kűr. Az, ami fontos volt benne, ez a katonákkal, csapatokkal viszont nem támogatjuk, ami viszont már nem a Putyinnak szólt, meg nem a világnak szólt, hanem a magyar ellenzéknek szólt. Tehát továbbra is megy a belpolitikai úzokkapok, adókkapok, miközben hát egy háború bontakozik ki itt a szomszédunkban, illetve már ki is bontakozott, és hát hamar itt lehet.
Ja?
Nem, én azon merengtem, nem vicc. Értem a kínlódót, egyébként én is kínlódom, hogy egyáltalán erről a dolgról hogyan lehet itt beszélni. Néhány napom... Egyelőre nem tudom.
Jó. Hogy oké, Orbán fordulgat, de azért a holdud vannak, ez nem egy ilyen tempóval. Ezt lássuk be. Tehát én most megnéztem azt, hogy...
Jó, most nem tudok.
Nem azt, most
szóval,
nem baj.
Hát nem már.
Úgy is el kell mondani. Tehát az van, hogy...
A privátban megírom önöknek.
És valószínűleg sokan vannak így. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, már egy jó darab ideje. Ugye néhány napon belül megszületik az unokám. Vagyunk itt a néhányan érintve ebben a dologban, és valószínűleg a nézők között is. Különösképpen a Jánossal értek együtt, azzal együtt, hogy nem mondanék neked se ellen, Gábor természetesen, meg a Péternek se, csak ezek a szavak most olyan szárazak. Örülök neki, hogy a Janó felvetette és szóba hozta azt, hogy igen, azért, ami itt most van, hát nyilván nem generális értelemben, de Orbán Viktor és a magyar külpolitika, mert ez ő nagyon komolyan felelős. Valamikor volt egy budapesti egyezmény, ráadásul hozzánk is tartozik, ahol ugye a nagyhatalmak garantálják Ukrajna szuverenitását és területi egységét annak fejében, hogy Ukrajna megsemmisíti az atomfegyvereit. Ukrajna megsemmisítette az atomfegyvereit. És mi ennek a garanciának az akadályozásában súlyos, bárhogy annak a garanciának az akadályozásában, hogy Ukrajna a szuverenitását és területi egységet meg tudja őrizni, ebben akadályoztuk Ukrajnát, ebben azt hiszem, hogy mindenképp talán meg is lehet egyezni, mert ez evidens. Ez az egyik dolog. Csak mellékesen, mert mindig hülyét kapok, amikor ez az 5 óra erről került. Ugye nem gondoljátok komolyan, hogy Orbán Viktornak bármi fontos dolgot ebben az ügyben és ebben az összefüggésben Putyin előadott. Ugyan már. Arra most nem beszélve, jó, hát ezt szimbólumként használja ez a...
Magnolohatóan keresztül beszélt, szóval valóban...
Hát ez vele van miről beszélni. Orbánnal egy dologról kellett beszélni, ha egyáltalán, vagy volt, mi a szerepe Orbánnak? Részben az, amit ti mondtatok, de hagyd tegyek hozzá én is még egy súlyos jelzőt, ő az unió árulója. Tehát ő neki ez a szerepe, mondjuk már ki. Ő most ebben a helyzetben nagyon fontos, mert benn van, mint hegedűs hagynagy annak idején az egri csillagokban, amíg le nem bukott. Csak az a baj, hogy mi fogunk ezen szívni. Tehát elvesztettük a szövetségeseink bizalmát, elvesztettük az együttműködési készséget, amíg ez a kúzus van, erre azért szeretném fölhívni a figyelmét. Bizalmi gesztust ez a kormány senkitől nem fog kapni. Az Orbánnak az persze egy nagy haszon, ezt azért szeretném felhívni, illetve ennek a rendszernek nagy haszna, hogy hogy most szélárnyékban van, hiszen itt egy őrült komoly konfliktus van. Tehát nem akarok nagy szavakkal dobálódni, és mégis fogok. Ma reggel egy új világra ébredtünk. Minden tekintetben. Nehogy azt higgyék, hogy mi megúszunk, meg kívül maradunk. Nem maradunk kívül, nem úszunk meg. Persze lehet egy B-verzió, nevezetesen az, hogy vagy beállunk ebben a NATO szövetségbe, akkor a NATO közös döntéseinek minden következményét viselnünk kell. Vagy kimaradunk ebből, és leszünk mi Bielorusszia. Különös tekintettel a hős hazafiainkra, idézőjelben mondom, ugye, akik azt hiszik, hogy nekünk most itt a Putyin asztaláról leesik, ez meg az, meg amaz. Na, vigyázzanak a gyerekeikre, én totál kétségbe vagyok esve.
Bocsánat, hadd reagáljak. Egyrészt, igen, tehát korszakhatár a mai nap, mindenki jegyezze meg. Szerintem ez nagyon érdemes. Személyesen azt meséljem el, hogy ma 35 éve halt meg az édesapám, aki ott volt a Donnál, mint a leváltásban érkezett katona, tehát egy napot töltött a Donnál, amikor megérkezett, másnap kezdődött a szovjet áttörés, és hát élő halott volt egész életében. Tehát tulajdonképpen nem nagyon lehetett vele beszélgetni semmiről se. Ő személyében ráment a második magyar hadsereg történetére, gyalog ment visszafelé, kicsit túl Harkovon, majdnem Kijevig, és igen-igen keveset mesélt. 1988-ban halt meg, én 28 éves voltam akkor, 29. De egy mondatát azt most hadd mondjam el, hogy azt mondta nekünk, hogy aki ott volt a Donnál, mindenki meghalt, csak némelyeket nem ott temetnek el. Ezt mondta. Tehát, hogy az az élmény, azokat, akik megjárták, tönkretette. Hasonló helyzetben vagyunk, Sándor célzott rá, nem fogunk kimaradni, naivság. Az értelmetlen orbáni külpolitika Magyarországot a senki földjére juttatta, a diplomáciai politikai senki földjére. Még a legközelebbi barátaink, a V4-ek is tulajdonképpen már réges-régen kihátráltak ebből. A Szijjártó Péter a héten már több ízben szabadkozott, illetve próbálta cáfolgatni azokat, amiket éveken át mondott. Ugye hosszan elmagyarázta, hogy mi nem vétóztunk semmit. Hát elolvasná Szijjártó Péter egyszer Szijjártó Péter nyilatkozatait, akkor szembesülhetne az, hogy mennyire lehet őt komolyan venni. És igenis fenntartom, és szerintem ebben Sándor is egyet fog velem érteni, hogy abban az 5 órában nagyon sokat beszéltek erről a konfliktusról, csak nem úgy, hogy azt mondta Vladimir Vladimirovics, hogy Daragi Viktor, mi majd először innen fogunk Luhanszkba, kicsit később onnan fogunk Donyeckbe, aztán még a másik oldal Transnistriába. Ezért hanem annyit mondott neki, hogy mit csináljon a magyarországi kémbank, teljesen igaza van Márki-Zay Péternek, hogy nem felejtette el ezt megemlíteni most, és hogy mit csináljon Orbán azokban az intézményekben, amelyekben bent ül. És tulajdonképpen ezen a ponton értünk el oda, hogy Orbán Viktor, amit te mondtál, hogy áruló meg hegedűs hadnagy, Orbán Viktor gyakorlatilag ezzel Magyarországot kivezette Európából. Az egész ostoba, két vagy három kulacsos politika mindenestől vissza fog ütni ránk.
Hát a múltat illetően teljesen egyetértek, azzal nincsen nekem semmi külön véleményem, de azt gondolom, hogy még van egy lehetőség, hogyha úgy viselkedik, ahogy az elvárható egy európai államférfitől ebben a szituációban, akkor a múltat sok tekintetben fölül tudja írni a jövőben majd. Tehát nem látom a dolgot ennyire reménytelennek. Az egy másik kérdés, hogyha a magyar választópolgárok április 3-án újra bizalmat szavaznak neki és az ős lepjének, akkor csatlakozom hozzád, és akkor a pessimizmusodat én is osztani fogom.
Csak annyit engedj meg, hogy egyrészt tulajdonképpen az először csak annyit akartam hozzátenni, hogy igen, egy voksot se a Fidesznek. Tehát április 3-án, aki a Fideszre voksol, az Magyarország legfeketébb jövőjére voksol. Jóvonnal mindenki megérteni, minden egyéb Fidesz szimpátiájától független. És hogy még egyet akartam, amit mondta, ahhoz hozzátenni, hogy én úgy gondolom, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics egyáltalán nem csak dédelgette Dragi Viktort, hanem emlékeztette arra, hogy mi mindent tud róla. Mert hogy fogva van Viktorunk, ne legyenek senkinek illúziói, én rosszabb külpolitikai pillanatot, mint azt a közelmúltbeli szimbolikus percet, amikor Lavrov kitüntette Szijjártó Pétert, a legnagyobb
orosz,
kitüntetés, hát ez legyünk már résznél. Hát azt nem azért adták, mert a Szijjártó olyan szép.
Igen, igen, de pont ez az, hogyha így most csak odáig visszamegyünk a Szijjártó kitüntetéséig, hogy ezt a két embert bizonyos szempontból csőbe húzták. Tehát ez kell, az oroszoknak, már úgy értem, hogy persze azt lehet csőbe, tudom, Sanyi, most azt lehet csőbe húzni, aki belemegy a csőbe, meg a cső környékén mászkál, meg ott akar lenni, de felhasználták nagyon pitiáner módon a Szijjártót, ezzel a kitüntetése.
Ez a hasznos idő.
Ha visszagondolunk a Szijjártóig, csak tényleg csak ezt a két hónapot, hogy mennyire félelmetesen ki volt találva minden. Tehát, hogy most így utólag, ez mindig utólag okos az ember, mennyire a helyére kerül minden. Szijjártó kitüntetése, Orbán meghívása, aztán a hadgyakorlat, ez az atom hadgyakorlat, ami most zajlik ugye jelen pillanatban is, és ez ugye tudja fenyegetni Putyin. De az egész. Tehát,
de hol látod de a csőbehúzást?
Úgy értem a csőbehúzást, hogy kellett nekik, hogy... Tehát,
eljátszották azt a szerepet,
amit rájuk volt. A karmát betűt kapta meg mind a kettő a
fejére. Én nem hiszem, hogy ezt csőbe húzásában, hogy ezt így tudták.
De ők azért mentek oda, mert azt hitték, hogy itt valami a nagy orosz magyar izés, milyen jók vagyunk.
Nem, azért mentek, a Szijjártónak itt nincsen szerintem konkrétan szerepe, a Szijjártó az abszolút a nulla. Tehát ő csak egy ilyen kis, földugják tőtőre éjszakára, azt reggel eljár estig, és akkor csinálja, amit neki kell.
De pont jó volt, hogy miközben fel volt töltve, elmentél kezére a
kitüntetésre.
Hát ilyen szimbólumok ezek. Ezek ilyen képek, jelenetek. Icipici jelenet a nagy háború képei között, de
ez a politika azért saját kis útja, ez mindig így ment. Ez a háború nem ezekkel a momentumokkal volt előkészítve. Láthatjuk már
hónapok
óta, csak az ember nem itt el. Tehát ha mindent összerakunk, látjuk, hogy hogy mozgósítottak, láttuk, hogy lépésről lépésre az elmúlt 10 évben, az elmúlt 1 évben, az elmúlt 1 hónapban, hogy történt ez. Az ember ugyanakkor meg egyszer nem hiszi el. Tehát még ha látod is, meg tudod, hogy ez meg fog történni, meg minden arra utal, akkor is van bennünk egy olyan, mint amikor elmegy az ember az orvoshoz, és megkapja a diagnózist, amíg oda nincs ekkora betűkkel írva, hogy végstádiumú rák, addig azt mondja, hát biztos nem az.
Hogy velem ez nem történhet meg.
Mindig másról, mindig másról.
Amúgy tényleg én csak azt, hülyét csináltak belőlük, hogy nem. Az a helyzet, hogy abban, ha ezt gondolod, hogy hülyét csináltak belőlük, és ők nem tevőleges, előre megfontolt szándékkal elkövetett bűnsegédi bűnrészesek, akkor azt feltételezed, hogy vagy tudatlanok, vagy olyan naívak, vagy ez a pasi, beszéljünk csak a miniszterelnökről, mindegy, az apparátus végül is egy darab van a miniszterelnökből, az csinálja azt, amit a főnök mond, ráadásul ugye Orbán is hajlamos most úgy, ha valakinek az utolsó pillanat kétsége volt abban, hogy mit fog történni, hát amikor, milyen érdekes ez a postmodern marketingben, néha hülyét is tud magából csinálni, amikor a Putyin leültett a bandáját a nagy terembe. És ugye ezt leadták, országvilág látta, ahogy a csicskák,
meg
hát a Putyint. Hát ugye, hogy mi van Putyin fejében, mert hogy ő olyan racionális és okos. Láttunk egyébként, én komolyan mondom, én szerint, tehát egy mesterségesen életben tartott emberi roncsot sikerült ott látni, mindenféle szempontból lehetett látni. Nem szeretem az ilyesmit, de tényleg látszott a Putyinon, hát ez egy vitt. Ez a pasi most 100 millió életéről fog dönteni, és atomháborúval fenyegetődik. Na, csókolom, aki járt általános iskolába, és tanult a második világháború, mert valamennyit mindenki tanult, annyit szerintem mindenki megérdett, talán még az is, aki funkcionális analfabéta, hogy mondjuk a Barbarossa tervet is egy évig csinálták. Tehát amikor ez jött, hogy talán ez velünk nem történik meg. Evidens volt, hogy megtörtént, csak mégis szarérzés, mert az ember mégis, igen, mert hogy az ember az utolsó pillanatig azt hiszi, hogy ez bele nem történhet meg. Ülünk a moziban, nézzük a második világháborús, meg első világháborús hírmeket, és úgy döltünk, úgy éltem le az életemet, hogy hányfa döltem, hogy ez velem nem történik meg. Le vagyok én szarva, de a gyerekeimmel nem történik meg. És megtörténik. És ne legyenek illúziók. Ez a pasi akkor fog megállni, ha pofán ez baszva. Ez magától nem fog megállni.
Hát ezt nagyon jó megtanultok. Csak néhány apróságra emlékeztetnélek titeket. Itt rejtegetjük ezt a Gruevski nevű pasit, aki személyében a Balkánon egy óriási kérdés. Ja. Milyen forrásból adtunk 100 milliót a bosznia-hercegovinai szerb szakadáról?
100 millió eurót, nem forintot.
100 millió eurót, nem hát a forintot, de igazad, de jó, ha tudják a nézők. Azt kifinanszírozta a kedves választó, vagy esetleg valamelyik másik bank, például egy...
Hülyét csinálnak belőle? Marine Le Pen 7 millióját miért nyomták oda az oroszok után? Miért gyújtogat a Balkánon Orbán? Ki hatalmazta fel erre?
Csak azért mondom, hogy mindenki fogja fel, hogy mivel játszunk. És akkor, hogy az Európába való visszatéréshez, fogalmazzunk világosan, tehát Magyarországnak csak akkor lesz esélye a jövőben, ha áprilisban ezeket mindet elzavarják. Tehát minden egyes Fideszre leadott szavazat a magyar nép végromlását jelenti áprilisban. Hát akinek még most sem világos, azt arra ítélik, hogy újra jöjje a történelmet, amit Sándor mond. És hát az nem lesz matinélmű.
Csak annyit Sándor, hogy én a kettőt együtt gondolom, tehát nem azt gondolom, hogy folyamatosan csőbe voltak húzva, hanem most, itt a végén már ilyen, ilyen marionett figurának használták őket, és kész. De ez tényleg apróság, tehát ez semmi. Na, mit gondolunk arról, ami idehaza történik mindezek kapcsán? Ugye, amit az előbb elkezdtem, hogy most visszanéztem a elmúlt két hetet, hogy a propaganda mit is mondott erről, mit is vélekedett, és így most, amikor zajlik a háború, ezeket visszaolvasni, ez hátborzongató élmény tényleg. Tehát itt nem hasznos hülyék vannak, itt gazemberek vannak. Igen. Hú, ez egy Bajer Zsoltos volt. De tényleg azok vannak. Tehát a 8-8-82 napja még olyan cikkek jelentek meg, például, hogy ha Koszovó függetlenségét ünnepeljük, akkor Donbassnak miért nem ünnepeljük a függetlenséget?
Ez az orosz rendszernek az átvétele.
De az összes Delomnici... Ifjabb Lomnici ma reggel is még arról beszélt, hát hogyha a Putyinnak ne talán mégiscsak igaza van a népírtásban, akkor azért ez egy kicsit úgy megbonyolítja a helyzetet. Ó, hogy rohadtál meg, nem komolyan. Jó, bocsánat, főszerkesztő úr. Elképesztő.
8 év alatt meghalt körülbelül 3000 ember, civil ember a Kelet-Ukrajnában, ami nagyon sok, az pont 3000-rel több, mint amennyinek meg lett volna szabad halni. De mondjuk az mind a két oldalnak a lövöldözése, tehát mondjuk, na mindegy. A dolog lényege az, hogyha most kicsit összeszedik magukat, akkor két nap alatt fognak együtt megölni.
Hát alakul sajnos. Na, és akkor Sándort megkövetem. Múltkor ugye én még nem futottam bele ebbe a na majd leesít nekünk Kárpátalja erről a nagy asztalról, nagy tárgyaló asztalról. Hát most már gyakorlatilag kezd a mainstream fideszes véleménynek a része lenni. Nem az Orbán fogja mondani, meg nem. De ilyen másod-harmadkörös figurák már nyomatják.
Ugye az életet pont erről volt szó, hogy ezt először bedobják lufiként, csak most itt már rajzanak a
arra játszanak, és ott törjönjenek a fideszes szavazók. Éltetik Putyint egyrészt, tehát Orbánnak a békéhez erőkkel posztja alatt elképesztően jön. Tehát, hogy igaza van az oroszoknak is, és ezt várják, hogy majd most akkor majd visszacsatoljuk Kárpátalját. És még meg is magyaráznak, van hozzá magyarázat is. Mert ha az oroszok bevonulnak Ukrajnába, akkor úgy tudjuk a legjobban megvédeni a magyarokat, hogyha magunkével tesszük ezt a területet. És ebben halálos magabiztossággal hisznek.
De tudod, hogy ez minek közé ez a szöveg? Ez annak idején a Szovjetunió verziója volt a Molotov-Ribbentrop paktum megkötésére. Lengyelországot úgy tudjuk megvédeni, hogyha minden nagyobb területet
elfoglalnak.
Ez nem annyira meglepő, hogy ezeket használják, de ez egész irredent a történet, amit most előhoztál. Ami egyébként mondom, egy újrajátszása már a 2014-esnek, meg a Kríminek, meg egyáltalán az egész történetnek, ez azért, hát ez elő van készítve, folyamatosan az irredentizmus, mint olyan, ma már nincs, nem soha minden osztályterem falán, de az irredentizmus, ez a tétova vágy, hogy majd egyszer ez az igazságtalanság, ami Trianonban történt, a visszájára fordítható lesz, meg amit a bécsi döntések, ugye, amikor Hitler volt Magyarországon a legnépszerűbb külföldi politikus, Jesszus! Hát ez a szemészjós
lóban.
Hogy visszakapjuk, hogy ez az egész Trianon szindróma, ez most visszajön. Erre alapozták részben egyébként az oktatásunkat, a kultúránkat rányomták erre az egészre, hogy ez nem egy lejátszott történet. És most akkor itt az egyszerű polgár ül, és azt mondja, hogy tényleg lehet, hogy visszakapjuk Kárpátalját. Lehet, hogy akkor megéri. Lehet, hogy megjön egy nagy hatalom, aki megajándékoz minket önmagunkat.
De miért mi, és miért nem Szlovákia?
Hát ó, Szlovákia következő, ez ugyanaz az ember, aki fölveszi, az öregem vagyok, és Szlovákia pólót, persze.
Kárpátalja miért Magyarországhoz kerülni? Na mindegy. De a dolog lényege az, hogy van ott körülbelül mondjuk 150 ezer magyar. Mondjuk legyünk nagyon-nagyon
működőek.
Nincs 150 már.
2001-ben volt 150.
Igen, de mond, hogy 200 ezer, tök mindegy. És van 2 millió nem magyar. Ezt komolyan gondoljuk, hogy
én nem gondolom komolyan, te se gondolod komolyan, de
ez csak a demográfiai része a dolognak, az, hogy ez milyen gazdaságilag, milyen elmaradott régió, és mit jelentene ez gazdaságilag, az megint másodat jelent. Ez mit jelent katonailag? Nem gondolják komolyan, hogy Ukrajna úgy fog szétesni, hogy nem lesz egy zászlójuk, amelyik megvédi a magyar hadseregtől, a magyar honvédségtől. De ez komolytalan.
Komolytalan, amikor belegondolsz, de ezek nem gondolnak bele ezek az emberek, hanem most nemzeti lelkesedéstől fűtve várják azt, hogy mint a kesejük tényleg a csatatér
fölött. Komolytalan dolog megkérdezni az embereket, hogy akarják-e, hogy az óvodásokat
átbeállják. Ugyanez volt Jugoszlávia szétesésekkor, ugyanez volt, amikor Csehszlovákia szétvált, ugyanezek a hangok voltak.
Nem teljesen ugyanez volt egyébként, de akkor nem volt egy olyan kormány, amelyik ezt meglovagolt, és nem volt egy olyan ellenzék, ami már évek óta egyébként a részben arra xenofóbiára alapozza a propagandáját, a marketingjét, amire a kormány, és különösen egyébként érdekes módon a kárpátaljai magyarok, illetve az úgynevezett ukránok elleni úszításra nem volt meg egy olyan közhangulat, ahol ez bizony egy ilyen hirtelen elfogadható dolognak.
Azért is így van, hogy most egészen elkeserítő beszélgetésekbe folytattam itt az én fideszes ismerőseimmel erről a témáról most, egészen elképesztő, hogy ilyenekről kell beszélgetni, hogy pont ugyanezt mondtam én is az egyiküknek, és nem buta ember egyébként, hogy megnéztétek már a nemzetiségi összetételét Kárpátaljának, hogy mégis, hogy mit szeretnétek ti itt most ide csatolni. És akkor az volt a válasz, hogy mert nekünk ezen az oldalon fáj Trianon. Tehát igen, megvan alapozva ezzel megvan alapozva. Aztán az a másik nyomorult a vadhajtásokos csáú. Az kirak egy olyan posztot, és ne nézzük le, meg ne vegyük semminek, mert baromi sokan követik. Meg baromi sokan a vadhajtásokról tájékozódnak. Tájékozódnak. Meg ajánlják, ami ott megjelenik. Kirak egy olyan posztot, hogy a beregszászi járásban már több településen szervezik a népszavazást, hogy Magyarországhoz akarnak csatlakozni.
Sok sikert.
Csak nem gondol bele abba, hogy most, amikor az ukrán elnök meghirdeti azt, hogy gyakorlatilag bárki kaphat fegyvert, hát nem a béke, galamb lelkű emberek fogják a fegyvert elvinni, hanem a... Nem. Tehát nem gondol bele abba, hogyha ilyenekkel hergelnek, hogy Kárpátalja el akar szakadni, már most, akkor annak milyen következménye lehet? Tehát az alsógatyája nemzeti színű, csak kéne adj is hozzá valami tyúk mennyiség, vagy tyúkmagságú.
Hadd mondjak annyit, hogy a...
Nem, sajnos nem, még
a 90 után, hogy Gábor szóba hozta a délszláv válságot, meg a háborút, Magyarország élén olyan miniszterelnök állt, akit az amerikai elnök több ízben felhívott tanácsot kérni, hogy mit lehet kezdeni a jugoszláviai kérdéssel. És viszonylag közelről tudom, hogy onnan mindig jó tanácsot adott, csak sokszor nem fogadták meg a busék, pont egyébként azért, amit Sándor mondott, hogy az úgyse történhet meg. Antal megmondta, egyáltalán Antalt megkérdezték Washingtonban, tehát honnan jutottunk ide? Honnan jutottunk ide? És Antal megmondta nekik, azt mondta Antal szó szerint az elnöknek, hogy elnök úr, a szerbek inkább füvet esznek, de akkor se fognak egy négyzetmétert se elengedni Jugoszláviából. És nem hitték el Washingtonban, aztán később ráébredtek, hogy hallgatni kellett volna Antal Józsefre, de Orbán Viktorra nem lehet hallgatni. Hát amit csinál, az egy teljesen belsőleg is logikátlan történet. Egy katasztrófa. Tehát a kormányunk egy katasztrófa. Ez jó volna minden konzervatív magyarnak
felfogni,
hogy ez, ami most van, ez csak és kizárólag úgy orvosolható, hogyha expresszel zavarjuk őket. Óriási szerencsénk lehet, hogyha a mostani választáson a magyar nép észhez tér. Azok, akik abban bíznak, hogy visszatér a beregszászi járás, mondjuk, Beregvár megye, azok nem fogják fel, hogy ezzel a játékkal arról is beszélgetnek, hogy mikor lesznek romok Magyarországon félfalvakból. Tényleg, hát ugye 40-ben azt hitték, hát gondoljatok bele, 40, hogy van 41 áprilisban lett öngyilkos Teleki. Hát a fél ország azt hitte, hogy mi ebből a háborúból ki tudunk maradni. Hát a fél ország elhitte, látva a térképen, hogy mi folyik, hogy mi ebből a háborúból ki tudunk maradni. Hát ma ugyanilyen nagy gázlon jó volna, ha felébrednének a magyarok.
Azért most derül ki, hogy mondjuk a katasztrófa és a katasztrófa között, ha nem ennyire, ennek a nem ennyirének mekkora jelentősége van, milyen történelmi jelentősége van, és mennyi emberi életbe fog ez kerülni. Amúgy csak, hogy némi magam öniróniát vigyek ebben a dologba, hát azért abban az is benne volt, hogy a csehek és a szlovákok voltak olyan baromi kultúráltak, hogy el tudtak válni.
Hát ez páratlan történelmileg.
Hát ilyen csoda szinte elő se fordult a világba. Hát még soha, szinte, és azóta sem. Ez az egyik dolog, és a Péter nagyon jó, hogy említetted ezt, hogy a szovjetek és a Lengyelország. Hát viszont volt egy nem elhanyagolható különbség. És akkor előkerül az, amint szintén röhögött az egész ország, hogy azt mondta szegény Kovács Laci bácsi, ha volt külügyminiszter, hogy merjünk kicsik lenni, hogy egy, a nagy Szovjetuniónak volt annyi katonai ereje, hogy meg tudja csinálni Lengyelország lerohanását, sőt, mi több, aztán az agresszort is le tudta verni. Úgyhogy még azt is mondhatnám, hogy szartér a harag hatalom nélkül, de arra azért baromi kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk a Putyin elfoglalja Ukrajnát, majd odaadja nekünk Kárpátalját. Egy nagy szart. Itt egyetlen értelmes dolog lehet, hogyha esetleg a mi Viktorunknak annyira tiszta az agya, hogy rájött ő, hogy dinasztikus szempontokból, lásd Lukasenka, baromi jó lenni egyébként szovjetben, orosz befolyási övezetnek. Miért ne csináljunk ebből az országból Bielorussziát? Szerintem az minden tekintetben megfelel az Orbán család és az oligarchái igényeinek. Abszolút. Lesz olcsó gáz, de nem ő neki az jó. Mert most azért képzeld, de legyen már. Jó, persze, hogy az, de hát már hadd próbálják valamit ki. Úgy elképzeltem most az Orbános, képzeld, hogy mekkora poén lenne neki, hogyha mint most, amikor volt ez a bazi nagy hadgyakorlat, ott ült mellette a Lukasenka a izébe, a parancsnoki hídon. És úgy arra gondoltam, hogy szerintem a Viktor is el tudná magát ott képzelni, mert szépen mutatnának ott. És mit szólna a világ? Hiszen már megint a Stúpista is, meg a Pokol Béla is, hogy Orbánnak már azért világpolitikai jelentősége.
Tényleg, ezek van. Is, ezeket most így vissza.
Jó, na, ezek is, és ezek itt vannak, itt vannak a vírusok.
De az a baj, hogy igazad volt, mert
erre gazdett. Attól, hogy Katonásdit szeret játszani, mert szeret Katonásdit játszani, ez a mi is rendelőbecsület, vagy mi volt most ez a plakát, amit mondtad, hogy nagy izé volt alatt az erő, a hatalom, vagy az erő, az igazság. Nem, ez az Orbán plakáta, mi az erő?
Az erővel nem van.
Békéhez erő kell izé plakát, és ott áll, mint Kim Jong-un a sikoltozó katonalányok között. Hadd mondja már végig a kibaszott mondatot, hát ez nem igaz. Tehát itt bármi mondok,
az a legszelidebb, leghalkabb vendége sikerült.
Nem, 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 viszont folyamatosabb erbe, te ide nem tudom.
Ilyen hatással rábosszessük.
Úgysem volt lényeges.
Szépen
mi? Mit tudom? Nem tudja, amit akartam mondani,
amikor,
jelenleg
a háborúból már az elején.
Az előbb akartam valamit mondani, hogy te közül azt akartam mondani, hogy milyen ironikus a helyzet, hogy ugyanazt a területet rohanja le ugyanaz az ország keletről, mint 1939-ben. Mert hogy ugye közben Ukrajnát egy kicsit balra tolták a térképen nyugatra, és Lengyelországot német területekkel kárpótolták, tehát mondjuk Vov, meg ezek a részek, ezek...
Már 45 után. Na igen, két korszak egy picit összecsúszott, hát, nincs jelentőség.
Na, hát nem, hát, na, hát
azokat... Értem, miről beszélsz teljesen.
Tehát azokat ott odaadták Lengyelországnak cserébe azért, amit...
Na még annyit a...
Én hadd mondjak egy mondatot, tehát csak annyit engedjetek meg, hogy amit a Sándor vázolt, hogy a nézők is értsék. Tehát lesz egy olyan pillanat félő, nagyon félő ennek az ukrán háborúnak a következtében, nehogy Isten, Ukrajna végül is megszűnik, hogy újra lesz magyar-orosz határ. Az a tény, hogy a Magyarországtól az orosz határ legközelebb 900 kilométerre van, az Magyarország politikai helyzetét hatalmasan meghatározza. Ha ez megszűnik, akkor egészen más helyzetbe kerül.
Tehát ezt egyébként a Putyin most már nagyjából meg is fogalmazta egy pár nappal ezelőtt, tehát azt mondta, hogy Ukrajna tulajdonképpen, mint amit egyszer ő mindig is mondta, egy pufferzóna. Pufferzóna Nyugat és Oroszország között. Tehát ezt a pufferzónát, ezt ő meg akarja őrizni, ugye NATO és nyugati mentesen. Hogyha a pufferzóna ugye elrébb tolódik, mert mi leszünk határosak a nagy Szovjetunióval, akkor mi leszünk a pufferzóna. És a Putyin meg is mondta, hogy ugyan területileg nincsenek követelései a kelet-európai országokkal, vagy az ex-szovjet szatellitákkal szemben, na de akkor azokat tekintő onnantól kezdve bizony pufferzónának, és az legyen NATO-mentes, meg hát ki tudja még mi mentes. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy még a belorusz forgatókönyvet fog bejönni Sanyi, mert a végül is Vladimir is már megfogalmazta ebéd.
Ehhez képest akkor még egy pillantást vessetek általam a fideszes buborékba. Ott az van most, hogy milyen jó, hogy a miniszterelnök úr jóban van Putyinnal, mert így minket nem fognak bántani.
Hát akkor a Gyurcsány is megfelelő, és nagyon jobban volt Putyinnal.
De jó, hogy szóba hoztad egyébként egy dolgot. A Gáborral hagyj vitatkozom, hogy vissza lehet szerezni a bizalmat. Hát azért a magyar belpolitikában is van erre példa, most nem akarom ezzel összegyurcsányozni azt az egész szituációt. Azt a bizalmatlanságot, azt a bizalomhiányt, amit sikerült a magyar külpolitikának összehozni 12 év alatt, soha többet ugyanazok a személyek nem tudják visszaszeretni. De magunk is megéljük, hogy vannak emberek, akiknek már soha egy szavát nem hiszük el. Tök mindegy, még lehet, hogy nagyon jókat is mond, meg jól viselkedik, meg akár kész, elszállt a bizalom, ausz. Ez az egyik dolog, a másik a Pétertől ezt kérdeztem, ahol azért nem lesz azért ilyen egyszerű dolog ez valószínűleg, mert azért ott van most már az elmúlt 4 évben megerősödött és korszerűsödött ukrán hadsereg is, meg hát a sok mindent érdemes lenne itt azért az ukrán történetbe előhozni, de erre nincs idő, de épp a Pétertől kérdeztem, és megerősített, hogy jól emlékszem, hogy azért a II. Világháború után az ukrán ellenállást több mint 10-12 ellenáll. Most a politikai izéjét hagyjuk, annyiban ne hagyjuk persze, hogy ugye most a legújabb retorikai elem, amit a Putyin előhozott, ugye, hogy nácitlanítani akarja Ukrajnát, és hogy Ukrajna atomfegyver birtoklására törekszik, ami maga egyébként a fizikai képtelenség, az orosz, amerikai és az atomot, ami egyetlen nélkül, vagy együttműködés nélkül nem jut atomfegyverhez, teljesen nyilvánvaló. De mindegy, hazudni muszáj.
Nem erőltette meg magát a mester.
Az agresszornak muszáj
hazudni. A nácitlanítás nem egyszerű történet. Az ukrán rezsim bizony eléggé támogatja ezeket a banderista, a szélsőjobboldali nacionalista cuccokat, és ezért meglehetősen elnéző azokkal szemben, akiket mi általában úgy náciknak tekintünk. Egy valami ezzel a probléma, hogy ezzel Vlagyimirovics Putyin pontosan ugyanígy van Oroszországban, csak ott a horogkereszt az tilos, mert ugye az a nagy honvédő háborúval ellentétes, ott másféle szimbólumokat használnak a nácik. Irdatlan mennyiségű náci van egyébként Oroszországban, Moszkvában izékre vadásznak, kaukázusi bevándorlókra, meg mindenkire, meg melegekre, fegyveres csoportok. Jó, nem erről van szó, hogy most úgy kell elképzelni Moszkvát, mint mi az Istent a valami sci-fiben, hogy folyamatosan gyilkolnak, de Vlagyimirovics nácitlanítás a finoman szóló is kurva hiteltelen.
Hát az ukrán nacionalistáknak a lenácizása az már önmagában egy bonyolult kérdés, mert Banderát azt 44-ben a koncentrációs táborból halázták elő a németek.
Jó, de attól én náci volt.
Na, de Ander.
Hiszen, mint a nacionalista volt, nem volt náci.
Jó, hát te mindig belekavarod, hogy ilyen
törzsvel. Speciál Banderát nem nácinak nevezni nehéz szerintem.
Na most forduljunk magunkba, jó, egy kicsikét, és akkor nézzük meg ezt, hogy Orbán Viktor, amikor azt mondta, hogy mi fegyveres erőt, meg katonát nem fogunk küldeni, akkor ugye nyilvánvalóan hazafelé üzent. Valószínűleg a Márki-Zay Péternek ez a partizános interjúra, ezt nem mondom ki, reagált. Ahol Márki-Zay Péter a többször feltett kérdésre, miszerint, hogyha a NATO kérné, hogy magyar katonák menjenek Ukrajnába, Kárpátaljára, akkor mi lenne? És ugye erre mondta, hogy ha a NATO kéri, akkor ő küldene. Orbán Viktor azt mondja, hogy nem küldene. Na most akkor jót mondott Márki-Zay Péter. Mi van a NATO? Én azon gondolkodtam, hogy még tudjatok gondolkodni, hogy azért, hogyha egy olyan szituáció lenne, hogy mondjuk a kárpátaljai magyarokat a NATO-nak kell megvédenie, most mindegy, hogy az oroszoktól, vagy a ukrán nem náci náciktól, akkor mire hivatkozna a magyar állam például? Hát miért nem küld a magyar állam a magyar magyar polgároknak a segítésére?
De azt néznek ki, hogy a kárpátaljai magyarokat megvédeni, minden kárpátaljai magyar mellé külön állítani valamit?
Jajnár!
A területről.
Igen,
ott. Azért a Istvánnal kötözködjek.
Velem?
Nem úgy történt, hogy megkérdezték az interjúban, hogy ha a NATO ezt meg azt csinál, akkor mi mit fogunk csinálni, amikor Márki-Zayt kérdezték, hanem azt kérdezte egyszerűen, hogy küldünk-e katonákat Ukrajnába, nagyjából ez ugye, és az Orbánnak is ez a vágya. Ezt hinti, hogy háborús konfliktusba akarja keverni Magyarországot a baloldal és Márki-Zayt. Márki-Zay válaszolta minden esetben azt, lényegében, hogy minden NATO kötelezettség vállalásunknak eleget fogunk tenni Ezt mondta. A NATO azt mondta, és jelenleg NATO álláspont az, és a NATO alapszabálya szerint is az, hogy támadó hadművelet nem végez. Ellenben, hogyha már mely NATO tagállamot megtámadják, akkor védekezni fog, és úgy fog védekezni, ezt jól sikerült megerősíteni, a Trumpnak sikerült majdnem kiiktatni, úgy, hogy minden centimétert meg fognak védeni. Úgyhogy amit az Orbán állít, egyszerű hazugság, erről szó nem volt. Amúgy meg sajnos hazudik a saját népének is, de ez imádja hallgatni, és hogyha két nap múlva egy más fog hazudni, azt is imádni fogja hallgatni. Mert hogyha viszont megtámadják mondjuk Litvániát, vagy bármit, tehát ami ott a határos, vagy NATO tagország, és hát az jó néhány NATO tagország érintett itt közvetlenül közelében, akkor a NATO védekezni fog, és az alól mi sem vonhatjuk ki magunkat, ha csak nem lépünk ki a látóból, és nem leszünk.
Ez az ötös cikkel, ugye? Ez az ötös cikkel, hogy ha megtámadnak, akkor együtt.
A magyar Gripenek azok eddig is szolgáltak Baltikumban, és nyárra megint be van ígérve, hogy 4 magyar Gripen fog Litvániában, meg Lettországban járőrözni.
És nem hallják, amit mondok, úgy
Nem, csak ezt akartam mondani, hogy a magyar Gripenek eddig is ott voltak, és magyar katonák
is. És most éppen szintén, nem?
Most éppen talán nincsenek, de nyárra megint be vannak ígérve eleve.
Orbán egyébként eljátszott ezzel az egész, hogy mondjam, ez is ilyen szófacsarás volt, és ebben igazad van, szó mágia volt, ahogy tetszik. Ő arról beszélt, hogy ilyen magyar katonákat nem fogunk küldeni. Most itt NATO katonák a kérdés, vagy magyar katonák? Tehát Orbán Viktor nyilvánvalóan nem fog magyar kontingest küldeni, mert nem is teheti meg, hogy oda magyar kontingest küld, hogyha nagyon szeretné, akkor se küldhetne magyar kontingest, valószínűleg nem szeretné. Amire egyébként itt szerintem mind ellenzéknek, mind kormánynak kurvára oda kéne figyelni, az nem, hogy ki milyen kontingens fog küldeni, mint hanem az, hogy miután jönnek a menekültek, már pedig már elindultak, akkor mi lesz? És ebben kéne baromira foglalkozni, hogy amikor ott valószínűleg jó, viszonylag rövid határszakaszunk van, de azért viszonylag nyugatra, hogy ott átjönnek 10 000-ével, netán 100 000-ével, hát vagy hogy ennyinek jó saját milliójában, igen, azért, ha már elindultak, már a határon tömeg van, akkor ne az legyen, mint a szíriai válságnál, mert most még csak azt sem nagyon lehet ám mondani, hogy itt jönnek és elveszik a kultúránkat, mert hát ezek az emberek az eléggé hasonlóak, az ukránok is, a magyarok is meglehetősen hasonlóak kultúrájukban, meg ilyesmiben. Talán jó lenne, hogyha mind az ellenzék, mind a kormány, mindenek előtt persze ez a kormány kompetenciája, úgy felkészülne arra, hogy akkor most ne a xenofóbuszítás és az embertelenség győzzön, hanem esetleg próbáljuk meg ezt. Még akkor is a háborúban humánusan nézni.
De milyen nehéz lesz ebből a dumából visszajönni, ebből a xenofób buszításból?
Hát, és mindenkinek milyen nehéz lesz.
És ne felejtsétek el, hogy több 10 000 ukrán van Magyarországon
vendégmunkásokat.
Nekem nyugodtan aggódhatnak a családjukért, és akkor egészen más lesz a tónus.
Drága barátom, nekem nagyon jelentős kocsmaipari kontingens ismerősöm van.
És mit mondanak?
Nagy hú, öcsém. Ez nem fog, nem lesz ennek két nap alatt vége, még akkor sem, hogyha holnap után ott fognak állni az orosz csapatokban a magyar határnál, meg beregszál akárhol. Ennek nem lesz ilyen egyszerű. Ezeknek az én kocsmai cimboráim azok már 3 napja elutaztak, mentek vissza.
Körülbelül 1,5 millió lőfegyver van magánkézen, és akkor nem beszéltünk azokról a géppisztolyokról, amiket most osztogatnak.
Meg amit most kiosztanak, igen. Hogy ugye az orosz propaganda az folyamatosan azt mondja, hogy mint kés a bajban, mindenféle ellenállás nélkül. Én hosszú idő után letöltöttem a Twittert, mert nem nagyon láttam értelmét, mert Magyarországon nem annyira erős a Twitter, ugye Trumpot olvasgatni minden reggel, az nem túl szórakoztat. Trump, tényleg? Mit mondottak Trumpról? Szerintetek ő kiiratkozott ezzel a...
Honnan iratkozott ki?
Az elnök előtti listán.
Ja, hogy az elnök azt mondta, hogy a normális.
Mert ugye ő gyakorlatilag orgazmumust kapott a
Putin. De nem csak
valószínűleg iratkozott.
De nem csak ő. Hát a Pompeo is, a Trump körüli republikánus kemény mag lelkesen üdvözli ezt a tökös orosz.
Jó, de azért ezeket
csak ennyit elősebb meg fogják
megélni. Na de hát könyörgöm, nem sajnálom, mennyi 3 év van még az elnök választása?
Most
ez
egy dolog, de...
Azért addig már az is lehet, hogy a Szovjetunió meghódítja egész Európát, és ez lesz a menő cucc.
Ennél sokkal rosszabb a helyzet szerintem, amennyire információim terjednek gyakorlatilag a republikánus pártban nincsen másik jegecesedési pont, csak Trump. Tehát a republikánusok azok erősen Trump mögé kezdenek újra beállni.
Igen, de az orosz kérdés azért az egy elég húzós.
Hát bízhatunk, vagy hogy mondjam, bízunk benne, hogy azért a republikánusok között is támad végre egy politikus, de azért a republikánusok jelenlegi személyi állománya elég
ilyen. Igen, jelöltek nem lehet látni, hogy ki lesz, egyetértünk, de a mostani republikánus politikusok azok a demokratákkal együtt utaznak Kievbe, és ugyanazt mondják.
Az igen.
Tehát, mondom, 3 évre előre szerintem ezt nem érdemes jósolgatni. A Trump mutatvány azért
érdekes. Na, hogy a Twittert letöltöttem, és bekövettem ilyen független újságírókat, ukrán újságírókat, meg olyan helyeket, ahol nyomatják folyamatosan a, hát majdnem live-ba, ami hülyén hangzik, de tényleg a háborút, háború csépeit, hogy azért nem annyira gördülékeny ez a hadművelet, és hogy állítok most már per pillanat, hogy most már arról szólnak, hogy most meg is akadt, meg mit tudom, de ez mindegy.
Erről fölösleges, tehát a katonai jelentése.
Csak kövessék be önök is, tehát hogy azt gondolom, hogy ilyenkor az a legjobb, hogyha tényleg mindenki minél több helyről próbál tájékozódni, mert egyszerűen meg tudja vezetni az ember.
Szóval a katonai jelentések, hogy hány repülőgépet lőttek le, hogy hol mentek át, mint kés a vajba, ez minden érdekes. Az lesz érdekes, hogy milyen nagyvárosok körül alakul ki komoly harc, mert akkor odáig eljutottak.
Krakovnában. Vagy Harkovnál, bocsánat.
A Krakovnál meg baj lenne, de igen.
Az,
de, baj, igen,
az a jövő heti műsor.
Igen. De akkor ne lehetnének a magyar tankokig.
Ez volt, és szerintem, hogy mondtál, a blogok, meg általában az, meg az is, és ebben teljesen egyetértek, hogy nem érdemes a katonai jelentéseket, vagy nem így érdemes a katonai jelentéseket olvasni, hogy akkor most abban az igazságot olvassuk, meg hogy tudjuk, hogy milyen irányba és mekkorák a veszteség. Mind a két fél mást fog mondani. Millió ilyen blog van, millióan rakják föl most tényleg jó, többnyire oroszul vagy ukránul.
A kettő közötti
mit fogok mondani, nincs nagy különbség. Tehát így értési szempontból, na most az ukránok és az oroszok is a személyzé ellenem lennének. Viszont pont ez az, ugye a mediatizált háború most már nem csak mediatizált háború, hanem úgy is mediatizált, hogy folyamatosan a résztvevők, az elszenvedők, a szemlélődők, a helyszínen lévők tudnak közvetíteni belőle. Nem biztos, hogy össze lehet, semmiből nem lehet összerakni az igazságot, de sokkal több információt lehet találni, össze lehet őket vetni. Tehát aki ezt követni akar, én is azt mondom, hogy ezeket a mikroblogokat, meg Twitter cuccokat, meg hasonlókat kell figyelni, kell nézni. Meglepő egyébként, annyira nem is meglepő, hogy már a hírügynökségek is nagyjából ezekkel alapoznak.
Igen. Ja, franc, hogy ilyen szarizé háborús műsort kell csinálni tényleg. Nos, akkor beszélgessünk Iványi Gáborról.
Nem egy ilyen.
Egy békés téma, hogy?
Hát. Háborús műsort kell csinálni. Háborús.
Igen, teljesen ezt mondom. Szóval Iványi Gábor, mit gondolunk az Iványi ügyről? Nekem van egy felvetésem, és akkor lehet, hogy azzal egy kicsit így átmozgatlak titeket ebben a témában, mert gondolom azért kb. Egyformát mondanátok, hogy mi van akkor, hogyha tényleg Sáros Iványi olyan szempontból, hogy ugyan valóban nem kapta meg az egyháza a mindenféle bíróságok által megítélt jelentős támogatást, de úgy működött, hogy az valóban jogszabály és mindenféle
érsértő. De hát ezt pillanatig nem tagadta. Tehát így ez a tény, az egészben a túlreagálás és az időzítés, illetve a túlreagálás, hogy túlreagálás volt-e, és az időzítésnek mi volt a jelentése. Ugye én három ilyen, most kezdek el, ha volna, aki mindig 5 pontot mond, de én csak 3-at mondok, én 3 ilyen elképzelést vagy stratégiát látok el mögött. Az egyik az a legegyszerűbb az, hogy Orbán Viktor személyesen utálja Iványi Gábort. Ezt egyébként köztudott, ő valóban ellenségének tartja ezt az ember. Nem is feltétlenül téved ebben, az Iványi féle morál, étosz, egyáltalán maga a figura, az valóban, ha úgy tetszik, szöges ellentéte Orbán Viktornak sokkal inkább, mint a legtöbb politikusa az úgymond másik oldalon. Az egész jelenség tényleg ellene van. Én szerintem ez kevésbé fontos, de nyilván a háttérben ott van. A másik az egyszerűen az, hogy akkor egy ilyen választási történet, lecsapni egyébként benne az is, hogy persze ez egy olyan dolog, amit már régen tudtak, az Iványi soha nem rejtett véka alá, nagyjából mindenki tisztában volt vele. Talán mégsem az, mondom, a megfelelő, vagy a súlyponti reagálás, hogy oda vezényelnek egy ilyen FSB kommandót géppisztollyal, és ott mindenki kiabál, meg ugrál, tehát így azért ezeket ha jól értem, akkor végül is arról volt szó, hogy járulék elmaradás, méghozzá egészen szép izmos darab. Hát járulék elmaradásokat nem kommandósok szoktak begyűjteni, vagy így az bizonyítékokat erre. És a harmadik, ami szerintem ebben nagyon benne van, és ez már egy
kicsit blikfangosabb történet, hogy az Orbánék azt használják ki, és egyébként szerintem, ha így van, akkor nagyon ügyesen használják ki, hogy az ellenzék meg kicsit megzavarodott ettől a történettől, hogy az Iványit ugye kigolyózták itt a, hát a Jobbik kezdeményezésére, majd aztán ebbe így beleállt a DK, és behozták a Rónát, itt nem is a Rónáról van szó, meg erről már sokat beszéltünk. Na most erre, azért elég jelentős ellenzéki felháborodásra, indignálódottságra, értetlenségre, amit én szinte mindenkinél láttam, arra egy kiváló válasz, ha úgy tetszik a Fidesz oldaláról, hogy ilyen piszkos Fred módon csak még egy csavarral fölértékelik az Iványit. Amikor már kezd elülni ez az egész történet 4-5 nap alatt, és már így lassan mindenki belenyúszik, hogy hát jó van, akkor a Róna, meg hagyjuk, ennyi erről van szó, akkor hirtelen azt mondja egy ilyen támadással a magyar állam, a NER, meg a magyar állam, meg a Fidesz, ugye ezeket most ilyen szinonímaként használom, nézzétek csak, itt van ez a csávó, most úgy megtámadjuk, mint az állat, és most ezzel megmutatjuk, hogy valóban ő lett volna jó, és hogy ezt az egész, ebbe a sebbe, ebbe szórunk még egy kis sót, hogy pözsögjön. És szerintem ilyen szempontból ez működött, és aztán nagyon vicces utána az uglói cucc, amivel meg úgy csinálnak, mintha az ugyanaz lenne, és az ellenzék így elkezdett nyomogni, de jaj, hát akkor most már az uglóiakat is, meg az uglóiakat, rohadtul más dologról van szó, és a kettőt szerintem pészakult kellemetlen összehozni.
Megengedtek egy offot, csak így nézem közben folyamatosan, hogy mi történik, és ez annyira jellemző, azt mondja, hogy 24.hu-n ugye a legfrissebb események vannak egymás alatt, azt mondja, hogy első hír, akár útlevél nélkül is átléphetik az ukránok a szlovák határt. Hát ez egy elég jelentős. Második hír, Lengyelország kórházvonatot indít, harmadik, Szijjártó Péter szerint teljes létszámon működik a kijevi nagykövetség. Ez benne van minden, ki mit tett bele a történetbe?
Egyébként egyetlen dolog erre visszamegy, és nagyon rövid leszek, csak most jutott eszembe, hogy megszólalt a Szijjártó napokig, aztán a végén csak megszólalt Orbán Viktor is. Van ennek a köztársaságnak egy elnöke, amikor az ország hajója hullámzó tengerre ér, és akkor egy kicsit az Iványihoz is kapcsolódunk, meg köztársasági elnök, akkor ez a úgymond szimbolikus kapitány, ez a díszelnök, ki kéne, hogy álljon, és belenézzen a mi szemünkbe, és elmondja, hogy akkor merre, meddig, hol van az elnök úr, orgászik, mert egyébként szép tavaszi idő van, vagy takarítja a Sándor palotát, hogy már a Novák asszonyság majd le... hogyha koszos lesz az átadás, tényleg? Nem, mintha érdekelne, hogy mit mondja,
ezt a kézzel
vagy a pofájával. Nem, most így, mert előttem van a kép, és ez olyan
szív. Én van szarva az áder.
Persze, hogy le van szarva, de ezt a szimbolikus lépés köteles, kutya kötelessége lenne megtenni a magyar
államnak. Ez mennyivel jobb műsor, mint hogyha egy ilyen felszíni sugárzású tévébe menne, ahol nem lehet ilyeneket mondani.
Ja. Hogy mi a baj?
Nem, ellenkezőleg, ja. Kifejteni.
Na, akkor bocsánat, én voltam a bűnös Iványi. Ez a teljes újságíró, vagy műsorvezetői megsemmisülés pillanatai voltak ezek. Vagy akkor Iványi Gábor, hogy, és akkor ott tartottunk, hogy azért ez ügyesen megtervezett időpontilag, jól felépített
akció. De szemétség,
de jól megcsinálva. Van egy másik olvasat is egyébként, hogy benne volt a csőben, be volt készítve, hogyha ő lenne a köztársasági elnökjelölt, akkor majd jól lejárassák, és ahogy a Karácsonynak is be volt készítve a Városháza eladás történet, ugyanúgy ezt se akarták, egy jó kis botrányt nem akartak elengedni, ha már olyan jól előkészítették. Ez csak egy lehetséges, hogy aztán neked van igazat.
Én nem gondolom, hogy túl kellene ezt azért gondolni. Eléggé világos. Egyrészt a városházi botrányt azt tényleg elő kellett készíteni, mert városházi botrány nem volt. Azt csinálták azok, akik egyébként nyilvánossághoz jutnak, és megvan hozzájuk az eszközük. Amúgy meg sajnos ebben az Iványi Gábor vagy az egyházának történetében is, ugye ha igaz az a 3 milliárdos köztartozás, ez nem néhány nap alatt halmozódik föl. Tehát ha úgy tetszik, itt az állam gondoskodni akart volna az állampolgárairól, mert hogy itten az Iványimnál dolgozó munkatársakat érinti a személy szerint, hogyha mondjuk adott esetben elmennek, főleg a mostani jogszabályok alapján, ugye elmennek az orvoshoz, és kiderül, hogy piros a helyzet, és ugye nincsen társadalombiztosítás fizetve, meg nem tudom mi. Ez elég tudatosan végig volt gondolva, az a része legalábbis, hogy ezt hagyjuk jól megérni. Sajnos, ezt minden tiszteletemmel, szeretettemmel és megbecsülésemmel, és mindazzal együtt, amit gondolok arról, amit csinál, és arról a helyzetről is, amit kialakítottak egyetértve, azzal is, ugye, hogy ez miféle személyes bosszúállás, és egyébként pedig milyen fontos idol Iványi, a önálló tényleg elhihető, meg átélhető, meg megérthető naivitásával. Annyiban elő volt ez készítve, hogy jó nagy összeget kivártak. Amúgy meg az Iványival kapcsolatban, meg az egyházával kapcsolatban, annyit azért hagyd mondjak el, hogy igen gyérek voltak azok a hangok, amelyek mondjuk az őt és az egyházát ebben a képtelen helyzetben azért mondjuk ki nagyjából magára hagytuk, amikor minden létező bíróság megítélte azokat az összegeket, amelyek ennek az egyháznak járnak, és az egyház egyébként konkrétan politikailag üldözött egyház. És egyébként nagyjából kussoltunk. És ezt azért mondom ilyen nagyképű, mert én nem. Úgyhogy a másik esetre is ez van. És ezt szeretném hangsúlyozni, megkérném Horváth Csabát, hogy ne próbáljon iványozni magát, jó?
Ezt nem tudtam én is mondani, csak nem jutott eszembe.
Ne iványítsd be magad, jó? Mert nem vagy az. Amúgy, meg az egy félelmetes dolog, hogy tizenvalahány éve megy ez a parkolási cirkusz. Tizenvalahány éve. Nagy kussolás, kavarják a szart, nagy koalíció volt ebben, meg itt a minden túró. Na és hát ennyiben, és ezt most vették elő. Tehát elég nyilvánvaló, nem hipotetikus, hogy ez egy kampány, az kész, ennyi. És az a gyalázat benne, hogy most se látok én arra garanciát. Egyáltalán, a történet szar, ezért mondom, hogy nem kéne iványizni itt ebben az ügyben. Nagyon durván szar, nem csináltak semmit, és az a pikánban, hogy nem is fognak. Ennyit csinálnak belőle, csinálnak egy ilyen kampányprojektet ebben az ügyben. Nagyon támogatom a parkolási tébolynak a felszámolását. Ha jön egy új kormány, legyen szíves akkor ezt az egész szállat kibontani és kidönteni ide a szarba és elvinni ezeket a trógereket, akik mái napig egy... Hát ráadásul mindenki mindent tud jószerivel, még a laikusok is, tudjuk a szereplők neveit, mindenki beszél róluk, tudják, mindenki tudja, folynak is eljárások, különböző folytak is eljárások. Hát
a 444-nek a riport sorozat,
az kitette
Hát mi?
Na de most lehet egy ilyen mártíromságot ebből is varagyok, mert lákok írozzák az Iványi ügyre.
De tudod mi ez ebben a rémes? Én tényleg komolyan mondom, amikor most előkerül ez a dolog, hogy most majd elő fogják venni az ellenzék képviselőjelöltjeit, és azért volt egy-két alkalom, amikor kiderült. Most itt van ez a csávó is, aki ugye egy ilyen magán internetes izében olyanokat mondott, amilyeneket mondott egy halálos baleset. Komolyan mondom, drága lelkem, hogy mertél elindulni? Hogy?
Igen, egyébként ez hát tök fontos, mi beszélgettünk erről a flaszterről, és én is ezen gondolkodtam, hogy hát olyan emberek indulnak el, akikről egy másodperc alatt a legsúlyosabb dolgokat
lehet először. Ők maguk is tudják, maguk ha a pártjai nem tudják, akkor mit csináltak? Honnan vették őket elő?
Hát pontosan.
Hát amikor én a kis iskolában, jövve annak idején, amikor jelöltállítás volt, azt tanultam, hogy amikor valaki politikussá válik mondjuk egy párton belül, vagy nokdacú jelölté, azt azért úgy megnéztük, hogy az kicsoda. És mostanában így kiderül, ja, most derült ki. Hát az eszem megáll.
És sajnos, hogyha akkor lett volna internet, akkor lehet, hogy egy csomó ember kiderült volna, hogy miket mond, meg miket ír.
De Gábor, tudod jó, hogy ezzel most nem mondtál semmit.
Tudom.
Jó, köszi.
Könnyű olyan példát hozni, ami nem...
De ez nem példa, Gábor. Azért nem vagy igazságos. Nem, mert legalább azért megvolt... Törekedtek rá, hogy legalább tudható legyen, bár mondjuk, hogy irritáljanak benneteket, hogy előveszem azt az első 33 kőfrakciót. Igen, végül is kevesen tudták a Deménypori bácsitól is, hogy mennyit ült a kommunisták börtönébe, ez tény. Ha internet lett volna, akkor többen tudták volna, hogy ki az a Demény Pál.
Pali bácsit február 13-án felszabadult Budapest, és február
13-án becsukták börtönbe.
Nem az ember, január
18-án felszabadult Pest, és Budán még álltak a harcok.
Nem az NSZP felelőssége például, hogy Horváth Csabát indítja polgármesternek?
Nem indítja, mert az már polgármester.
De hát amikor indította?
Jó, hát most én a Horváth Csabát nem akarok ítélkedni, nem tudom, hogy ő mennyiben van ebben a szarba benne. Azt tudom, hogy itt egy őrült nagy szarkupac van ezzel a parkolással, és napestig szorolhatnánk a neveket.
Az a sok Csaba.
Jó, igen, az a sok Csaba.
Előtte a Karácsony volt, az előtt a Papcsák fideszes polgármester volt.
És ez de hát ebben az elég, mert Gábor, ne haragudj, hogy ez nem itt kezdődött különben. Ez a jóval előtte, és a legendás nagy nevek. hogy van az a dal, a kuperek, popperek, mi az a vörös csepez.
No, ezt most
elérkeztünk. Kopperek, na jó, ebből remélem, hogy...
Ebből még itt is fel lesz.
Úgy a csúcspontra, mint a műsor végén. Itt az Új Magyar Hang. Hát a heti lapnak megvan az a sajátosság, hogy hetente jelenik meg, ugye, és a, meg lapzárta van, meg ilyenek, ezért ugyan foglalkozunk a háborúval is, de hát még nem tudunk, ugye az internetes oldalunkon viszont folyamatosan, sőt a kollégák most mentek ki, vagy most mennek ki Kárpátaljára. Szóval, hogy itt az Új Magyar Hang, és azért figyeljünk mégiscsak befelé is, nem? Hát az is fontos, hogy mi történik Magyarországon, már pedig erről szól a lap. Lukácsi Katalin és Vágó István egy ilyen páros interjú vita, szokásos jó kis riportjaink, meg a Puzsér publicisztika, illetve a két mellékletünk is van, ugye a helyközi járat, ami az egy nagy vállalás, mert az arról szól, hogy több lap és szerkesztőség összeállt, és hogy ezt a vidéki kesma monopóliumot, hát ha nem is megtörni, ez a, csak a jégtörők tudnak, de azok se, néha ezek is zátonyra
kutnak. Orbán Viktor is jégtörő.
Ő is az volt egy darabig, igen. De hogy mégiscsak valamit kicsit oda vinni a mi igazságunkból, hogy ilyen nagy szavakat használjak, és van a bűvös szakács mellékletünk is, úgyhogy köszönjük, hogyha vásárolnak minket.
Szakács mellékletünk, de keresztrejtvény még mindig
az nincs. És nem is lesz. Keresztrejtvény elfogyott.
Horoszkóp?
Az nem is volt, horoszkóp nem is volt. És nagyon friss információ, ezt most tudtuk meg, hogy ja, semmi dráma, tehát ne izguljunk senki, de nagyon úgy hazudjuk, hogy március 15-én lesz ismét kötött fogás extra, méghozzá este 8-kor a Hadszín teátrumban. Felvonulunk, tudósítunk, ide-oda jövünk, megyünk. Hát legalábbis ez most perc
alatt. Ez a világosi fegyverletétele találkozunk.
Igen. Aztán lehet, így van, hogy ki tudja, mit hoz a jövő. Ha béke, így van. Ha béke lesz, akkor várjuk Önöket a kötött fogás extrára. Részleteket majd szép
folyamatosan. Ha háború lesz, akkor is.
Csak akkor nem tudnak jönni.
De vagy ha jöjjenek csak be, az van.
Oké, okay, ezt megbeszéltük.
Tojással is lehet fizetni.
Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm a beszélgetést.